Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megérkezett a katolikus Caritas húsvéti segélyszállítmánya. Tegnap indult útnak a katolikus Caritas segélyszállítmánya Kárpátaljára, amely 8,5 tonnányi vetőburgonyát, vetőmagokat és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagybőjti tartós szeretet elnevezésű élelmiszergyűjtési akciója keretében összegyűjtött 250 család számára tartós élelmiszercsomagot tartalmazott. A kitelepítésre emlékezés segít abban, hogy az utókor soha ne felejts el, milyen fájdalmas következményekkel járhat, amikor egy közösség bűnösség kikiáltása megfosztja az embereket otthonaiktól, a szülőföldtől, mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja alkalmából tartott rendezvényen Budapesten. A Rákóczi Szövetség által szervezett megemlékezésen rámutatott: az emléknap nem csak egy történelmi esemény visszaidézése, hanem figyelmeztetés és lehetőség arra is, hogy tanuljunk a múltból és tisztelettel, méltósággal forduljunk a jövő felé. A Mohu bemutatta a vállalat új fesztivál automatáját a budapesti Telekom Vivi Csittá futóversenyen, közölte a cég kommunikációjáért felelős ügynökség. A palackok visszaváltását a rendezvényeken lehetővé tevő, szállítható eszközt Tilla Tilla, a Mohu nagykövete mutatta be. Átlátható, egyszerű jogrendszerre és jogegységre van szükség Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt. Olyan jogszabályokra, amelyek a versenyképességet támogatják, hangsúlyozta az igazságügyi miniszter Balatonalmádiban a 17. Magyar Jogászgyűlés záró plenáris ülésén. Tuzson Bence a háromnapos esemény végén kiemelte, az Európai Unió gazdaságilag lemaradásban van a versenytársaihoz képest. Hozzátette, hogy olyan jogszabályokat kell alkotni, amelyek támogatják a versenyképességet. Azon dolgoznak, hogy a jogszabályok egyszerűbbek, átláthatóbbak legyenek, és a jogi döntések gyorsabban megszülethessenek. A mai napon tartották a hagyományos egedhegyi keresztutat Egerben. A dobótéri Minorita templomtól indult a menet egészen az egedhegy tetejéig, melynek végén, a keresztút után az zarándokoknak lehetőségük volt megtekinteni a nagyegedhegyi Szent Kereszt kápolna romjait, illetve a Vármúzeum munkatársának előadását a kápolna feltárásának munkálatairól és aktuális állapotáról. Az Egri Fertájmesteri Testület második és harmadik negyede az elmúlt évben állított keresztet a Mária utca végén Egerben, egy hajdan a közelben állt, elpusztult gát szobor helyén. A feszületet húsvét hetében áldotta meg Buda Péter plébános. A közösség úgy döntött, hogy a negyedek havonta felváltva gondoskodnak a kereszt környezetének rendben tartásáról. Most a húsvétra készülve takarítottak szorgos kezek az Egerpatak melletti területen. A fertájmesteri csapat a tavaszi munkálatok keretében megmetszette a rózsákat, letisztította a kőfelületet és lenyírta a füvet is. Sikeresen teljesítették a magyar űrhajósok a NASA kiképzését. Kapu Tibor és tartalékosa Cserényi Gyula sikeresen fejezte be a NASA űrhajós kiképzését, ezt a Hunor Magyar űrhajós program közölte a közösségi oldalán. Emlékeztettek arra, hogy a felkészülés 2024. augusztusában kezdődött a NASA Houstoni Johnson űrközpontjában, ahol a legénység tagjai intenzív oktatáson és gyakorlati képzésen vettek részt. A drogprevenció volt az egyik központi témája a budapesti rendőrfőkapitányság bűnmegelőzés napjának a Teve utcai rendőrpalotában pénteken megrendezett bűnmegelőzési expónak, tudatta a rendőrség. A BRFK negyedik alkalommal rendezte meg a bűnmegelőzési expót, melyen közel 400 meghívott vett részt, szakemberek és érdeklődők, áldozatsegítő központok munkatársai, partnerek, iskolaőrök, előadók, valamint az általuk delegált önkormányzatok és civil szervezetek, óvodapedagógusok, védőnők és gyermekotthonok munkatársai is. Közölték, hogy a nap folyamán a kábítószerprevenció mellett szó esett a gyermekvédelemről, a kiberbiztonságról, az áldozatvédelemről és a segítésről is. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, derült, fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem alakul ki. A déli szél a Dunántúlon, különösen annak északi részén erősen megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű, az északi völgyekben és a nyírségben gyenge fagy is lehet. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban 3 témát ajánlok az önök figyelmébe. Elsőként a magyar űrhajózásról, közelebbről a Hunor programról lesz szó, majd Bozók Ferenc atya emlékezik, nemrég elhunyt pályatársára, Fecske Csabára, s végül a jászok letelepedésének egy új elméletét ismerhetik meg. Ennyit előjáróban. Különleges eseményre invitálták az érdeklődőket április 5-én szombaton este a Bükki csillagdába. 19 órától ugyanis dr. Schlegel Ádám korábbi űrhajós jelölt tartott előadást a Hunor magyar űrhajós programról. Ádám szakmáját eredeti hivatását tekintve ortopéd sebész. A vele készült beszélgetésből kiderül, hogy miből lesz az űrhajós. Beszéljünk egy kicsit arról, amiről az előadás is fog szólni, a Hunor program. Röviden mi is ez?
Magyarország űrstratégiájának egy fontos része, lehet azt mondani, hogy a zászlós hajója, hiszen ez az, ami a legnagyobb médiafigyelmet kapja, hogy 45 év után újra visszatérünk a világűrbe, újra egy űrhajóst küldünk a nemzetközi űrállomásra, aki 2 hetet fog ott eltölteni, és ott magyar kísérleteket fog végrehajtani, magyar fejlesztésű eszközöket fog tesztelni.
Farkas Bertalan repülése után született. Így nem inspirálhatta önt, mint mondjuk engem az, hogy láttam őt repülni, még ha csak a tévén keresztül is. Mi az, ami mégis arra az elhatározásra indította, hogy jelentkezik a Hunor programba?
Igen, a mi nemzedékünk az egy kicsit különleges ebből a szempontból, hiszen mi már az Interkozmosz program után voltunk. Magyarország, amikor én fiatal tinédzser voltam, még nem volt tagja az Európai Ügynökségnek, így nekünk nem volt lehetőség, nem volt meg az út, hogy Magyarországról űrhajós lehess. Talán ez is a legszebb a Hunor programban, hogy újra megmutatjuk a magyar fiataloknak, hogy igenis Magyarországról is, Magyarországon tanulva, Magyarországon dolgozva eljuthatsz, akár az űrben is.
Igen, és akkor a kérdés az volt, hogy mi indította arra, hogy jelentkezzen?
Engem is igazából a lehetőség fogott meg. Éppen munkába mentem, és egy rádióinterjúnak a végét sikerült elkapnom, ahol erről beszéltek, hogy most űrhajóst keresnek, űrhajós toborzás van. Én hát úgy voltam, ahogy a legtöbb ember, hogy úgyse én kellek, biztos vadászpilóta kell, katona, hát most én orvosként, kutatóként biztos nem kellek. És nem sokkal később egy barátom hívta fel rá a figyelmemet, hogy hát ő megnézte a honlapot, akart jelentkezni, ő nem fért be a kritériumokba, de egyből nem gondolt. Úgyhogy fölmentem a honlapra, és tényleg megfogott az, hogy kutatóűrhajós keresnek, aki magyar kutatásokat fog végezni, magyar fejlesztési eszközöket fog tesztelni a nemzetközi űrállomáson, és ez azonnal megfogta a kutatóénemet, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nincs mit vesztenem, és sose bocsátanám meg magamnak, hogyha nem adom be a pályázatot.
Több mint 400 volt legalábbis az, akit behívtak az önéletrajza alapján, ugye?
Pontos számot nehéz mondani. Több mint 2000-en kezdték el a pályázat kitöltését, végül is körülbelül 250 érvényes pályázat érkezett be. Ezután volt egy előszűrés, egy online teszt, ahol pszichológiai és tudásbeni felmérés volt, és aki ezen túljutott, annak kezdődött el igazából a kiválasztás folyamata.
Ekkor hányan voltak már, vagy még?
100 ember volt, aki először Hamburgba utazott. Itt is újra tudásfelmérők voltak, a nyelvtudásunkat, fizika, matematika, angol tudásunkat mérték. Itt is volt egy nagyon átfogó pszichológiai mérés, és pszichometriai mérések is voltak. Azt úgy kell elképzelni, hogy a memóriánkat tesztelték, a koncentrációs készségünket, vagy éppen a figyelemmegosztási készségünket tesztelték, térbeli orientációs képességünket tesztelték, tehát azt figyelték, hogy ezekből az alapkészségekből elérjük-e a megfelelő szintet.
Tehát ez egyfajta ilyen elméleti bemelegítés volt, vagy már voltak centrifugák, meg gyorsulások, stb.?
Az űrhajós kiválogatásnak alapvetően nem része a centrifuga kiképzés, vagy éppen ugye a parabola repülés, zérógé repülés. Mi Magyarországon ebből a szempontból szigorúbbak voltunk, hiszen az Európai Ügynökség válogatásához képest mi behelyeztünk egy Gripen vadászbombázós tesztet. Ennek során tesztelték azt, hogy a gyorsulást hogy bírjuk.
Ez szimulátor volt?
Nem, egy oktató Gripen vadászgépen volt az utolsó 8 finalistának, mondjuk úgy, lehetősége, hogy közel 45 percet töltsön a levegőbe, de hát ez nem volt kiutazás, hiszen az volt a teszt, hogy tényleg megnézzék, hogy meddig bírjuk, mennyire lehet terhelni minket. Ez alatt figyelték a légzésünket, figyelték a szívünk működését, folyamatosan kérdésekkel tesztelték, hogy még ott vagyunk-e, koncentrálunk-e, képben vagyunk-e. Annyit mondhatok, hogy mindenki nagyon jól bírta.
Akkor a 8-ból már csak 4 maradt.
Igen, a kiválogatás az 8 körös volt. Ennek a végén választották ki a 4 űrhajós jelöltet, akik elkezdték Magyarországon az alapkiképzést.
A 4-be bekerült ön is. Megmondták, hogy mi volt az, ami ön mellett szólt?
Nem, ez előttem titok maradt. Ugye ezeket a döntéseket, ahogy az sem, hogy erre a küldetésre most miért Tibort és tartalékának Gyulát jelölték ki, nem osztották meg velünk.
Akkor nem sorsot húztak? Nem a véletlenre bízták?
Igazából még az is lehet, bár kételkednék, hiszen egy nagyon komoly szaktekintélyekből álló csapat több mint 50 tényező figyelembevételével döntött. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon alapos és megfontolt szakmai döntés volt, és ahogy én megismertem mind a négyünket, nem az volt a kérdés, hogy ki a jobb. Mindannyiunknak volt erőssége, volt gyengesége, de én úgy gondolom, hogy mind a négyen magasan megugrottuk azt a szintet, ami ehhez a küldetéshez kell. Az igazi kérdés az volt, hogy éppen erre a küldetésre, erre a misszióra kinek az erősségei passzolnak, ki illeszkedik legjobban éppen ehhez a kihíváshoz, ami most ezen a küldetésen ránk vár.
És a felkészülés során bejárta azokat a helyeket, amiket amúgy is bejárt volna, hogyha ön lesz a kiválasztott?
A felkészítésünk nagy részt Magyarországon zajlott. Ezt egy alapkiképzésnek kell inkább elképzelni, mert először megtanultuk ugye azokat az elméleti alapokat, amik tényleg kellenek ahhoz, hogy az ember majd a küldetés specifikus ismereteket jól el tudja sajátítani. Tanultunk kozmológiát, tanultuk a rakétafizika alapjait, informatikáról tanultunk, de tanultunk űrélettanról is. Ezzel együtt mind a négyen repülőjogosítványt, pilótajogosítványt is szereztünk. Ennek az az oka, hogy ugye a repülésből fejlődött ki az űrrepülés, úgyhogy ugyanaz a logikája, ugyanazok a procedúrák vannak, ezért tényleg nagyon sokat segített a megértésben. Ez mellett volt egy nagyon komoly fizikai felkészítésünk is, ahol tényleg az volt a cél, hogy a küldetésre a lehető legjobb fizikai állapotba kerüljünk. Ez mellett voltak még nagyon izgalmas, ilyen rövidebb képzési programjaink, túlélő kiképzésünk volt, izolációs képzésünk volt, itt már volt centrifuga képzésünk is.
Azt azért elmondom, hogy amikor még az én gyerekkoromban ez viszonylag újdonság volt, vagy ritkaság az űrrepülés, akkor mindig ezzel ijesztgették a jövő űrhajósait, hogy hogy néz ki a centrifuga, és egy egészséges, vagy egy jól kinéző ember ment be, és egy ilyen halálra vált ember jött ki belőle.
Igen, valóban azért nagyon nagy kihívás egy centrifuga kiképzés. 50 évvel ezelőtt Berciék idejében az űrrepülés az még egy sokkal fizikálisabb, sokkal inkább embert próbáló feladat volt. Ott maga a repülés volt a kihívás. Abban az időben 7-8 G terhelést legalább, de könnyen 10-11 G terhelést is el kellett viselni egy űrhajósnak. A mostani modern űreszközök, ahol már sokkal jobban tudják szabályozni a hajtóműveket, most már 3,5-4,5 G terhelés az, amit egy űrhajósnak el kell viselni. Ugyanígy ugye a jobb technikának, a jobb hajtóműveknek hála, nem olyan nagy a rezgés, nem olyan nagy a vibrációs hatás, nem olyan nagy a hanghatás. Tehát fizikailag nem annyira megterhelő most egy űrutazás, mint ami volt Farkas Berci idejében. Most már sokkal inkább a tudományra, a kutatásra helyezték a hangsúlyt. Tehát azt lehet mondani, hogy még ugye a Bercék idejében maga az űr utazás, az űr repülés volt a kihívás, most már a kihívás az, hogy ez alatt az űrrepülés alatt a legjobb színvonalú és a legtöbb tudományt tudjuk létrehozni.
Akkor elértük azt a jelenséget, amiről a Űrkovbolyok című film is szólt, hogy 70 pluszosokat küldenek föl az űrbe, régi ex-űrhajósokat, hogy megjavítsanak valamit. És ha megnézzük azt, hogy a mostani küldetés vezetője 65 éves elmúlt nő, ha megnézzük azt, hogy most akiket visszahoztak az űrből 9 hónap után, a nő az az 5. X-en, a férfi pedig a 6. X-en van túl, az öregek sportja lett az űrrepülés.
Egyrészt hatalmas megtiszteltetés, hogy egy olyan legenda lehet az EX-4 küldetés, a magyar küldetés parancsnoka, mint Peggy Whitston. Ja, azt lehet mondani, hogy bár itt egy kicsit idősebb emberekről beszélünk, de még mindig kiváló fizikai állapotban és kiváló egészségi állapotban vannak. Tény és való, hogy most már nem kell olyan komoly fizikummal rendelkezni, mint korábban, de ugyanúgy egészségesnek kell lenni, hiszen fenn a nemzetközi űrállomáson nagyon korlátozottak a lehetőségek arra, hogy ha bárki rosszul van, ha bárkinek bármi baja van, azt diagnosztizálják és ellássák.
Elsősegélyláda azért van?
Elsősegélyláda van, ultrahang van, a legalapvetőbb laborvizsgálatokat el lehet végezni, de nagyjából ennyi. Persze vannak gyógyszerek is, vannak alapvető sebellátási eszközök is, de ha bárkinek komolyabb baja van, akkor meg kell szakítani a küldetést. És ilyenkor nem csak az ő küldetését kell megszakítani, hanem mindenkinek vissza kell térni a földre, akivel együtt utazott, hiszen egy űrhajóval jöttek, és ugye ugyanaz az űrhajóval kell visszamenniük is.
De fönt már semmiféle betegséget úgymond elkapni nem lehet.
Fertőző betegséget nem, de ettől függetlenül nagy kihívás fent lenni. Ugye a szervezetnek hatalmas megterhelés, hiszen egyik pillanatról a másikra, ahogy leállnak a hajtóművek, súlytalanná válunk. Ezzel együtt súlytalanná válik például a vérünk is. És hirtelen a fejünk irányába tódul, mert hát eddig ahhoz szokott a szívünk, hogy a gravitáció ellenében kell pumpálni, tehát minél jobban kell a fej felé nyomni a vért, az ereink tónusa is ehhez volt igazítva. Így, amikor az ember ugye az űrbe kerül, akkor hirtelen eltolódik a folyadék a feje irányában, ezért lehet látni az űrhajósoknál az első pár hétben, hogy sokkal kerekebb, kicsit duzzadtabb az arcuk. És például ez a duzzanat, ez rátevődik a szemre is, és kialakulhat ez az űrbeli látásromlás, ami nagyon súlyos is lehet. De ami nagyon fontos, hogy a szervezet elkezd alkalmazkodni a súlytalansághoz, hiszen ez a hihetetlen, a fantasztikus az emberi szervezetben, hogyha van ideje, akkor szinte bármihez tud alkalmazkodni, és elkezdi azokat a szöveteket lebontani, amire nincs szüksége. Ugye a szervezet takarékos. Azt a szövetet, amit nem használunk, azt le fogja bontani, különösen, hogyha olyan nagy energiaigényű szövetről beszélünk, mint mondjuk az izomszövet. Így az űrben, egy hosszabb űrben való tartózkodás során elkezd fogyni az izmunk, a csontunk, és ugye a szívünk is, ugye ne feledjük, hogy a szív is egy izom, és mivel sokkal kisebb munkát kell végeznie, mert ugye a vér is súlytalanná válik, ezért a szív is elkezd leépülni. Ez azért nagyon nagy probléma, mert amikor fél egy év után ezek az emberek visszatérnek a földre, akkor pedig az egyik pillanatról a másikra kell újra alkalmazkodniuk ahhoz, hogy a gravitáció ki tudja fejteni a hatását, és újra súlya van a vérüknek, és újra súlya van a testüknek. És ezért lehet azt mondani, hogy a hosszú távú űrutazás azért még mindig inkább a fiatalok sportja marad, de egy jó állapotú, jó egészségű, tapasztalt űrhajós az egyszerűen akkora érték, hogy muszáj őket is ugyanúgy a forgásban tartani, muszáj őket ugyanúgy küldetésekkel megbízni.
Na ez érdekes, mert sok űrhajós csak egyszer repült életében, vagy kétszer. Mert ha ez így van, vagy így lenne, akkor nem kell újakat képezni, egy ember fölmehet 10-szer, 15-ször is.
Annak, hogy az ember mennyit lehet az űrben, talán a legnagyobb korlátja az a kozmikus sugárzás, az űrben lévő nagy sugárterhelés. Sajnos még alacsony földkörüli pályán is, ahol még a Föld mágneses terei védenek minket, egy a nemzetközi űrállomáson töltött nap az 10 mellkas röntgennek megfelelő sugárzás. Így folyamatosan monitorozzák azt, hogy mennyi sugárzás éri az űrhajósokat, és van egy úgynevezett karrier limit. Tehát, hogy annyi időt tölthetnek az űrben, amíg elérik ezt a karrierlimitet, mert ezután már olyan nagy egy rákos megbetegedés rizikója, hogy nem engedheti meg azt az űrügynökség, hogy kockáztassa az űrhajós egészségét.
Az űrhajósoknak visszaszokni mondta, hogy egy pillanatról a másikra kell az űrbeli körülményekről a földiekre. Önnek a civil életbe visszaszokni hogy ment?
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon támogató volt a program. Én jelenleg részállásban vagyok a programban, és részállásban visszatérhettem az eredeti szakmámhoz is.
Orvos, sebész, ugye? Ortopéd sebész.
Igen, ortopéd sebész vagyok, úgyhogy most a hét elején Pécsen az ortopédiai klinikán dolgozok, és a hét második felében, nyilván amikor éppen nem a Houstonban, az Egyesült Államokban vagyok, dolgozok a Hunor programnál. Így egyrészt nem is estem ki annyira a munkából, azért az én szakmámban az nagyon fontos, hogy az ember kezébe benne maradjanak a műtétek, benne maradjanak a műfogások. Másrészt ugyanúgy részese lehetek a programnak. Úgyhogy nagyon hálás vagyok magának a programnak, hogy ebben is támogatott, és ez egyébként nem példátlan a nemzetközi gyakorlatban sem, hiszen egy űrhajós azon túl, hogy űrhajós, és használja azt, amit a kiképzés során megtanult, azt tudja pluszként adni minden küldetéshez, minden programhoz, amit az eredeti munkájából, a civil életéből hozott.
Orvosként érdekes lett volna fönt lenni, sajnálja, hogy végül is nem ön lett a második magyar űrhajós?
Kár lenne tagadni, nagyon nagy csalódás volt, de így is hatalmas élmény volt. Nagyon örülök, hogy benn maradhattam a csapatban, és támogathatom a küldetést. Jelenleg a kutatási fejlesztési osztályon kutatási szakértőként az élettudományi kísérleteket, tehát a humán és a biológiai kísérleteket támogatom, felügyelem, és hát várom a soromat, mert bízom benne, hogy a második küldetést a harmadik, a negyedik és az ötödik fogja követni hamarosan, így az én sorom, az én küldetésem is eljön.
Az elmúlt percekben dr. Schlegel Ádám korábbi és, mint kiderült, jelenlegi űrhajós jelöltet hallották. Nem sokkal 77. születésnapja előtt, 2025. február 28-án elhunyt Fecske Csaba, József Attila díjas költő, meseíró, publicista. Életének utolsó éveit egy idős otthonban töltötte. Ott mondta az egyik vele készült interjúban, hogy dolgozom, tele vagyok tervekkel. Remélem, nem maradnak csak tervek. Ez már talán nem derül ki. Most pályatársát, kollégáját, Bozók Ferenc atyát hallják, akit nemrégiben kértem egy kis magánjellegű emlékezésre. Legutóbbi beszélgetésünknek is egy haláleset adta az apropóját. Egy eszében emlékeztél meg egyrészt rendtársadról, másrészt mentorodról, mondhatjuk így, és lelki atyádról, Jelenics István piaristáról, most pedig Fecske Csaba, szintén kollégád, elhunyt adja a beszélgetés apropóját, bár ő február 28-án hunyt el, de egy sportbaleset következtében egy kicsit kivontad magad a forgalomból, és nem tudtunk találkozni, most viszont bepótoljuk a rávaló emlékezést, hiszen mondhatjuk azt, hogy földi, legalábbis a borsodiaknak mindenképpen az, hiszen Borsodban is született, és Borsodban is hunyt el. Neked nem csak kollégád, de ismerősöd is, mondhatjuk, hogy most már csak volt.
A Borsod megyei Szögligeten volt neki az igazi otthona, az, amit ő igazi kibocsátó közegnek tartott, és emlékszem arra, hogy neki korábban is volt egy e-mail címe, az volt az e-mail címe, hogy Szögligeti Fecske. És hogy neki ez a Szögliget, bár ő Miskolcon lakott, és Miskolc kulturális életében volt igazából leginkább beágyazva, bár Budapesten is irodalmi találkozókon többször lehetett vele találkozni, de például Egerben az Agria kerekéfordulóján, meg amikor Ködöböz Gábort, az Agriának a korábbi főszerkesztőjét is kitüntették, arra is eljött a Fecske Csaba, sőt, köszöntő verset is írt az Agriának egy olyan számába, amilyen meglepetés szám volt, tehát a Ködöböc nélkül írták, szerkesztették meg, és a Ködöböc Gábort tisztelték meg versekkel és egyéb írásokkal. Talán életemben utoljára Fecske Csabával Egerben a Városháza, az, ami a Dobótéren van, az Egerben a Városházán a Ködöböc Gábornak a kerek születésnapja talán 60? A 60. születésnapja kapcsán találkoztam Fecske Csabával utoljára. Még visszamennék a kibocsátó közegre, tehát a Szögligetre, ami neki az igazi valója. Azt mondta, hogy szinte már lényegében nem is élnek ott rokonaim, mert az ismerősei, a kibocsátó közege már mind a temetőben van, de nosztalgiából még mindig visszajár, és még mindig valahol fontosnak érzi azt, hogy időnként visszajárjon, és Szögligetének érezhesse magát, akkor is, hogyha egyébként ízig-vérig miskolcivá vált mellesleg.
Az első találkozás az nyilván még a verseivel történt. Emlékszel még az első Fecske versre, amit olvastál, ami nyarat csinált?
Fecske Csabának a verseit most mondhatnám alfabetikusan az Alföldtől a Vigiliáig minden folyóiratban olvasók voltak, tehát ő egy nagyon sokat publikáló, termékeny szerző volt, ezért itt-ottam ott, mert én meg jártam rendszeresen a Szabó Ervin könyvtárba, és mindig átfutott, nem mindig, de 2-3 hetente átfutogattam a folyóiratoknak a versanyagát, hogy ki mit írt. És akkor a Fecske Csaba névre nyilván gyakran rátaláltam irodalmi lapokban, viszont azért nem tudok konkrét Fecske Csaba verset megnevezni, mert amikor készültem a vele való interjúra, ami 2013-ban volt, ha jól emlékszem, akkor én kampányszerűen az összes addigi versanyagát átolvastam. Így készül, nem csak így, mert ő nem csak verseket írt, hanem írt ő prózát is, meg például gyermekbibliát is, amit kevesebben meséket is, de például gyermekbibliát is írt az ő saját költői nyelvén megfogalmazva.
Ez érdekes, mert nem is volt, vagy nem is tartotta magát vallásosnak, egyfajta teleologistának tartotta magát, mondhatjuk így, tehát valami célja azért ennek, ami minket körülvesz, mégiscsak van.
Az nagyon különös, hogy a vallásosság témáját kérdezett, mert utoljára a Magyar Napló folyóiratba írtam a legutolsó kötetéről, a Hiteles Nyomat című kötetéről is, amely tulajdonképpen egyfajta összegző kötetnek is tekinthető, de már korábban a Kiűzetés című kötet is valami hasonlóan összegző, szintetizáló kötet volt, és direkt egy blokkot ebben a könyvszemlében vagy recenzióban arra szántam, hogy hogyan viszonyul az Isten kérdéshez, hogyha ezt érdemes lenne akár ebből idézni is, hogy az ő istenképe egy olyan istenkép volt, amely nagyon közel hozta az Istent az emberhez, olyan formán, hogy az Istent mint egy, nem csak hogy antropomorfizálta, mert ez szokás ugye az irodalomban, hanem az Istennek ilyen kiszolgáltatottságot adott, tehát ilyen nagyon földközeli, földízű, néha hajléktalan, néha esetlenül az emberek között járó, kelő Istennek a képe különös módon jelenik meg a Pecske Csaba lírában. Most egy picit kapcsolat ki, mert megkeresem és beidézem akkor ezt. Az Istent antropomorfizáló és az Istennel polemizáló és az Istent ember közelbe hozó líra már az Árnyiző Élet című kötetében is megjelenik, ám az irónia mögött mindig bujkál valami rezignált szomorúság. Szobakonyhás kis kulipintyóban élünk, évekig salétromos falak között próbálgatta szárnyait a boldogság, az esküvői kép, és most jön az Istenhez való viszony. Pecske Csabának az Istenhez való viszonya a költészetében nagyon szubjektív és ambivalensnek tekinthető. Ebben a vonatkozásban a magyar lírában már a nyugatosoknál is megjelenő úgynevezett modern líra nyomdokain jár, de nem korábbi, valaha eredeti és friss, de mára már sablonossá vált mintákat követ, hanem a saját megküzdött hétköznapokból, gyakran hétköznapi banalitásokból kiindulóan idézi meg Istent. A transzcendenst is gyakran ott is tartja, tehát nem emeli át a magasabb szférába, mert van az a fajta költészet, ami például a József Attilának a Kutya című verse, több olyan verset lehetne, vagy Babits Ádász kutyám, vagy Váci Mihálynak rengeteg ilyen verse, amely antropomorf módon nyúl az Istenhez, de aztán később visszahelyezi az Istent a magasabb szférába. Pecske Csaba viszont ott tartja a földön, az Istent, és nem emeli át a magasabb, transzcendensebb szférába. A transzcendensre utaló, rámutató profán szöveg nem mozdul át az éteri felé. Isten naturálisan ábrázolja, materializálja, és mint említettem, antropomorfizálja. Isten megtestesített alakját a kiszolgáltatott, törékeny emberi test közelségébe hozza. A Fecske Csaba törékeny Istent mutat föl. A Kisdet című versében a betlehemi gyermek Jézus bepisil a pelenkájába. Isten orcája verítékezik, például a Fagy Matat című versben. Isten ragacsos megymagként köpi ki az embert a Kaleidoszkóp című versében. És a teremtőnek a kézfeje ödémás a Telihold című versben. Ugyanebben a versben az embereket Isten kutyáinak nevezi. Az a lényeg, hogy ilyenekből lépül fel Fecske Csabának a lírája, mert maga a költő, tehát maga Csaba nevezett földízű költészetnek. És az Istent is úgy mutatja meg, mint a kiszolgáltatott embert, hogy a Nemes Nagy Ágnes Istenről hiánybetegségeink legnagyobbik a című versére is gondolhatunk, amelyben azt mondja, hogy Istent akkor tudom igazából befogadni, hogyha ugyanilyen törékeny, testileg, lelkileg, mint én vagyok.
Most akkor Fecske Csaba ilyen szempontból mi volt? Tehát világnézetileg. Amikor beszélgettél vele...
Amikor beszélgettem vele, egy mélyen... Ő, én nem tudom, ki mondta azt neked, hogy ő nem volt vallásos, mert ő nagyon mélyen hívő ember volt. Tehát ő azt mondta nekem legalábbis, hogy amikor a gyermekbibliát csinálta, akkor imádkozva és nagyon elmélyültem. Tehát nagyon komolyan véve a feladatot és nagyon meghatódva, megilletődve annak a szakralitásától készítette, és nagy műgonda. és nagyon komolyan véve ezt a feladatot, és amúgy talán azért gondolják sokan, vagy gondolhatják Feske Csaba személyét talán túlzott a materialistának, mert ő neki az anyag az nagyon fontos volt. Erotikus versei is vannak, ki kell mondani, és nagyon naturálisan ábrázolja az emberi szenvedést, a pusztulást, a halált. Tehát bizonyos szempontból, ahogy ő maga mondta, hogy földízű a költészete, valahogy így gondolkodott, hogy igazából a nagyon is emberi, és olykor esendő, törékeny, hibás létezésből indul ki. De az Istennel szemben nem úgy küzd, mint mondjuk Utasi József, mert a magyar, tehát a 20. századi, vagy 21. inkább 20. század végi magyar lírában a legnagyobb Istennel viaskodó költő Utasi József volt, akit egyébként Fecske Csaba nagyon szeretett, de azt tudod, hogy a Utasi Józsefnek meghalt a fia, és onnantól kezdve, hogy meghalt a fia, onnantól kezdve ő neki egy ilyen nagyon megkeseredett Istennel való állandó viaskodás volt a költészete, míg végül írt egy olyan verset, aminek az a címe, hogy Krisztusról, amelyben megtör és lerogy, tédre rogy Krisztusnak a tövis koronája miatt. Tehát, hogy a krisztusi szenvedéshez kapcsolódik a legutolsó versében. És valahol szerintem azért hoztam Utasi Józsefet példának, mert nem annyira megkeseredett ez az Istennel kapcsolatos ambivalencia a Fecske Csaba költészetében. A Fecske Csaba nem csak az ember iránt érez részvételt, hanem az antropomorfizált Istent is. Nem azért ábrázolja a betegnek és esendőnek, hogy gyengítse, hanem azért, hogy a részvételt, a vele való együttérzést, az empátiát erősítse föl.
Amikor megjelent Fecske Csaba első kötete, verses kötete, ugye az utolsóról beszéltünk már, akkor beült egy cukrászdába vagy presszóba, és egy sör mellett végigolvasta a saját kötetét. Hány sört ittatok meg együtt?
Fecske Csaba, ő nem volt nagyivó, tehát neki elég volt egyetlen egy üveg, vagy egyetlen egy pohár sör, és már nem tudnám felidézni, hogy hol volt az a kis bodega, ahol azt mondta, hogy ez az ő törzshelye Miskolcon, de amikor őt meglátogattam, és kijött hozzám a vasúthoz, bár ő neki voltak problémái a járásával, a lábával egy kicsit, de mégis kijött hozzám, és ez nagyon megható volt a vasútállomásra, és ki is kísért visszafelé, hazafelé, és úgy beejtettünk egy kis, hát olyan kis bodegát, mint hogyha úgy képzeld el, mint egy ilyen. Minek nevezték régen ezeket? Volt ennek egy ilyen...
Kioszk.
Olyan kioszkszerű, de volt egy ilyen gebines-szerű valami volt, hogy alig fér bele néhány ember. Talpon és akkor áll. És talpon is álltunk ki. Lehet, hogy volt benne szék is, vagy asztal is, de alapvetően talpon álltunk is. És azt mondta, hogy ő igazából csak egy sört iszik meg, ha bejön ide, de gyakran jön be ide. És azt mondta, hogy egyetlen egy probléma van a sörrel, ezt sose felejtem el, hogy növeli a pocakot. Amúgy minden rendben van a sörrel, de ez a pocak növelés, ez egy kicsit zavaró a sörrel kapcsolatosan. Sose felejtem el, mert ebben a kis gebinesben, ebben a kis italos bodegában, ami tényleg talán Miskolcnak az egyik legjelentéktelenebb és legolcsóbb sörözője lehetett, itt mondta egy félórás beszélgetés után, hogy olyan, mintha már 1000 éve ismernénk egymást. Annyira, és ez valóban így van, tehát Fecske Csabának egyáltalán nem voltak allőrjei, meg ilyen művészkedései, tehát ő azonnal úgy tudott egy olyan otthonosságot teremteni, akik őt ismerték, azok ezt fogják igazolni, amit most mondok, hogy olyan érzés volt, mint hogyha egy pillanat alatt, 10 perc alatt egy barátod lenne melletted. Tehát semmiféle szorongás, mit mondjak neki, hogyan mondjam neki, semmilyen köröket nem kellett írni, egyből egy ilyen nagyon kedves, nagyon, nagyon szelíd ember volt.
Te figyelemmel kísérted az ő költői termését, pályafutását, ő tudott Bozók Ferenc verseiről?
Hát egymást megajándékoztuk a köteteinkkel, meg volt egy állandó kapcsolat, néha föl is írtuk egymást telefonon, de úgy, hogy ő nem reflektált az én verseimre egyébként. Lehet, hogy nem is tetszettek neki, tehát azt nem tudom. Inkább az volt érdekes, hogy olyanokkal hívott fel, hogy írt verset, de most épp olyan helyre küldené, ahol még eddig nem publikált, és volt olyan, hogy tudtam neki olyan folyóiratot mondani, ez pedig a búvópatak, a kaposvári búvópatak folyóirat, amely aztán annyira búvópatak volt, hogy meg is szűnt, tehát most már nincs búvópatak, de még pont hála Istennek a búvópatakot, meg Fecske Csabát meg tudtam ajándékozni egymásnak.
Igen, mondta is, hogy Magyarországon van talán a legtöbb irodalmi folyóirat, ő maga valami 70 fölöttit számolt össze, szóval aki ma költőként Magyarországon nem tud bemutatkozni, annak még mindig ott az internet.
Ja, a folyóiratok kapcsán ugye több folyóiratban is publikált, valóban tényleg majdnem minden, amit említettem is, láttam az ő nevét, és szívesen is fogadták a lapok, viszont volt egy igazi otthon, ez a Miskolci Napjaink folyóirat, ahol az ő neki a sógora, a Serfőző Simon, aki a Felső Magyarország kiadónak a vezetője, ő volt a versovat szerkesztő, aztán később szerkesztette a Holnap folyóiratot is, és ott is dolgoztak együtt, és Serfőző Simon meg Fecske Csaba között az van, hogy a Fecske Csaba a Serfőző Simonnak a testvérét vette el, Serfőző Máriát feleségül.
A rendszerváltás legalábbis szerintem azért járt egy irodalmi ízlés változással is. Fecske Csaba ezt hogy élte meg, hogy élte túl?
Különös az, hogy Fecske Csaba a klasszikus versformánkhoz kötődött, tehát ő többnyi, nem mindegy, volt neki szonettje is, tehát volt szonettes korszaka is, meg szabadvers korszaka is, de sosem volt ő olyan fajta posztmodern vagy avantgárd kísérletező, aki nagyon elrugaszkodott volna a hagyományos költői mondjuk megszólalástól, meg formától. Mondjuk persze, hogy vannak benne merész dolgok, mint ez a például, ez az ilyen törékeny Isten bemutató. Már a blaszfémia határán táncoló, de mégis aztán mégsem az Isten felfogás, és a költészetében például az erotikus versek elég merészek, de mégsem mondhatjuk azt, hogy Fecske Csaba egy ilyen trend követő költő lett volna. Ettől függetlenül, mint említettem, a kedves személyisége, meg ez az ilyen humánumai a lírájából is, meg a személyéből is sugárzott, ez mégis minden lapszerkesztőt levett a lábáról. Nem is tudok olyan folyóiratról, ahol őt kategorikusan elutasították volna. Ami nagyon ritka, mert a magyar irodalom is legalább annyira szekértáboros, mint a politikai élet.
Az elhangzott beszélgetésben a nemrégiben elhunyt Fecske Csaba költőre emlékezett Bozók Ferenc atya. A műsor hátralévő részében a jászok letelepedéséről hallanak. Nemrégiben ezzel kapcsolatban egy új elmélettel állt elő Törőcsik István régész múzeológus. A vele készült beszélgetésből megtudhatjuk azt is, hogy mik voltak az eddigi feltevések ezzel kapcsolatban.
Nagyon régóta viták keresztüzében áll a jászok betelepedésének a kérdése, főleg annak az időpontja és a jássági megtelepedésüknek az időpontja. Azért, mert a kunokkal szemben, akik kezdettől fogva részint nagy tömegük, részint pedig országos politikában való szereplésük miatt jól dokumentáltan itt vannak a tatárjárás utáni visszatelepedésük után, ez körülbelül 1246, amikor IV. Béla hívására, ugye az ismert esemény után, hogy ők ugye haraggal vonultak ki kötöny megölése után, visszakerültek az országba. A jászok jóval csendesebben és észrevétlenül szivárogtak be, legalábbis ez volt így a történet írás feltevése, és aztán, amikor 1980-ban megkezdte Selmeci László a négyszállási ásatásokat itt Jász Dózsa mellett, akkor úgy tűnt, illetve hát utána a publikációk alapján úgy tűnt, hogy megoldódott a jászok betelepedésének az időpont, a tatárjárás után a kunokkal együtt történhetett meg.
Egy ilyen viszonylag nagy horderejű tényről nem maradt fönt irat?
Így van, nem maradt fönn. Maguk, tehát a kunokról is ugye egy olyan szerencsés, elsősorban térítésükkel kapcsolatos dokumentumok révén értesülünk, hogy például a Körös-Maros közti kunokról nagyon szorványos adatok voltak egészen a közelmúltig. Katona Kis Attila barátom Szegedi Egyetemen, ő kutatta a témát, és most már elég sok lelettel rendelkezünk ahhoz, hogy ki lehessen jelenteni, hogy a Körös és a Maros közén is szép számmal éltek kunok, és nem nem is vonultak ki a hótavai csata után az utolsó szál emberik, ahogy ezt korábban feltételezték. A jászok kezdetben politikailag és katonailag nem voltak olyan jelentős tényezők, hogy nyomuk maradt volna, vagy az idő viszontagsága, vagy az oklevelek pusztulása az, amelyik az ő említéseiket eltüntette. A lényeg az, hogy írott forrás nem igen állt rendelkezésre. Amikor írott forrásokban megjelennek a jászsági jász települések, ez már Nagy Lajos király, illetve Zsigmond király időszaka, tehát a 14. századnak az utolsó harmada inkább vége, és ekkor már itt virágzó jász közösségek vannak. A kérdés az, hogy ezek ugye a tatárjárás után már több mint egy évszázada itt voltak, vagy csupán néhány évtizede Nagy Lajos uralkodásának első felébe letelepült, és aztán hát itt a szomszédsággal különféle birtokvitákba keveredő közösségekről van szó. A történészek többen vitatták a jász korai megjelenéssel kapcsolatos álláspontot. A legfontosabb érv, amely főként Tóth Péter történész foglalt össze, és cáfolhatatlan dolog, hogy nincsenek királyi birtoktestek a későbbi jászság területén. Az uralkodó az nem jogsértő, de nem vesz el magán birtokosoktól földet azért, hogy neki szolgáló testőr vagy katonai népelemeket telepítsen, tehát kellett volna itt legyen olyan uralkodói királyi birtoktest a jászság területén, ahova ezek a királyi jászok letelepíthetők. Ezeknek nincs nyoma, ezt már Györfi György történész megállapította, Tóth Péter történész pedig újabb oklevelekkel gyarapította azon írott források sorát, ami arról szól, hogy ide a jászok nem kerülhettek a semmiből, tehát először az uralkodónak vagy meg kell szereznie, el kell cserélnie a területet, van ilyen egyébként a kísérés ladány közötti kürt pusztával kapcsolatban, és csak utána telepíthet ide jászokat. Tehát a történet írás cáfolt a régészeti megállapításokat, amikor Jászberény történetéről Pető László főszerkesztő felkérésére én írtam egy-két fejezetet, akkor ez a dilemmával kellett valamit kezdeni, hogy a történész álláspont az, hogy ide nem kerülhettek jászok Nagy Lajos uralkodása alatt, 1350-es, 60-as éveket megelőzően, míg a Selmeci László ásatásainak a konklúziója az volt, hogy már a tatárjárás után itt vannak a jászok.
Tények ellen nincsenek érvek, tehát hogyha a régészet bizonyít valamit, akkor a történetírás el kell, hogy fogadja?
Sajnos a két tudomány képviselői sok esetben hát kicsit leszólva a másik disziplinát álltak hozzá ehhez a kérdéshez, tehát olvashattunk olyat, hogy a megmaradt forrásanyagra bármiféle történeti konstrukció felépítése az ingoványos dolog. Ez volt ugye Selmeci László véleménye, hogy szórványosan maradtak oklevelek, hát ebből nem rekonstruálható a valóság. A történészek hajlamosak a régészetet úgy értelmezni, hogy hát ugye egy temetőnek a néhány sírja, főleg úgy, hogy nem kerültek elő olyan pénzek, amelyek a tatárjárás utáni évtizedekben készültek, és arra kelteznék a sírokat, ez hát megint csak egy ilyen vagy-vagy dolog. Az igazság a kettő között van, én szerencsés helyzetben vagyok, történész is vagyok, és régész is, és próbáltam ugye mind a két tudomány felé empátiával, illetve hát elfogulatlanul próbáltam az adatokat újraértelmezni, és annak a megállapítására jutottam, hogy azok a kis tárgyaknak nevezzük ezeket a gyűrűket, kisebb karikai ékszerek, csatok, ilyesmi, amelyek a négyszálási temetőben Selmeci László professzor úr számára perdöntően keltezték a temetőt a 13. századra, ezek lehetnek a 14. századból is, akár 14. század második feléből valók, tehát ilyen értelemben a négyszálási temető nem perdöntő a tatárjárás utáni betelepedést illetően.
Tehát innen olyan tárgyak kerültek elő, ami egyértelműen a jászokhoz köthető, olyan motívumok?
Vannak olyan viseleti elemek, amelyeknek a Kárpátokon túli 13. század második felében jászkun vegyes lakosságú területekről, illetve magából a Kaukázusból is vannak párhuzamok. Példának említhetem az egyik gyereksírba, kislánysírba előkerült olyan kendőnek a fémvereteit, amihez hasonlót a Kaukázusba hordanak. Vannak olyan tárgyak, amik a jászviselethez tartozónak mondhatók. Általánosságban ugyanazok a leletek vannak szinte teljes pontossága, mint amik a kunoknál előfordulnak. Tehát mind a két népcsoport, annak ellenére teljesen más volt a nyelvük, és az eredetük nagyjából ugyanazt a tárgyi kultúrát használta. Megjegyzem egyébként az akkori magyarság is, tehát a 13-14. Században itt egy általános tárgyi kultúra, amiben ugye egyes sajátosságok azért kimutathatók. Ezeket ezeket nem részletezném, az már ilyen régészeti finomkodás. A lényeg az, hogy nyitva maradt a kérdés, hogy mikor is jöhettek a jászok a mai jászság területére, illetve honnan kerültek ide, hiszen valószínű, hogy az országban már benn voltak, már Károly Róbert uralkodása alatt, hiszen akkor már van oklevél, amely királyi jászokról szól. Fölmerült a pilisi jászoknak a kérdése, akik 1323-ban, amikor Csák Máté halála után a királyi udvar Károly Róbertnek nevezett első Károly néven uralkodott magyar történet írás hívja Károly Róbertnek. Ő a székhelyét átteszi Temesvárról Visegrádra, és a hű emberei, köztük az akkor már kollektíve nemesített királyi jászok követik őt az új uralkodói székhely környékére, tehát Visegrádtól fél egy napos járóföld távolságra a Pilis belső részein telepednek meg, az a későbbi Pilis jászfalu. Az ő történetüket ismerjük, ők viszont nem költöztek onnan sehová, ott maradtak, mint ahogy a más jász vonatkozású helynevek, a Balsvármegyei Udal vagy a Komárom vármegyei jász település is, amelyekről szorványos forrásaink vannak, tehát ezek helyben maradtak. Honnan jöttek akkor a jászsági jászok, és erre vonatkozóan próbáltam jásznyomokat keresni a Dunától keletre, tehát a Cserhát-Börzsöny vidékén, és a jásztelek pusztába végül is így botlottam bele.
Az hol is van?
Ez Récsákhoz tartozik ma. A középkorban nagy orosziak bírták, akiknek az érdekességük egyébként, hogy rutén eredetű, ugye a nevük is mutatja, oroszi település, és testőrök voltak. Tehát nem lenne a hagyományt megszakító dolog, hogyha mondjuk egy testőr funkciójú népelem közvetlen szomszédságába, kicsit később, amikor ők már ott vannak, egy másik ilyen katonai testőrszolgálatot végző népet telepítettek volna, ami viszont nagyon érdekes, és talán egy kicsit a ködös teóriától magasabb szintre emeli ezt az én vélekedésemet, az az, hogy fönnmaradt egy oklevél, igaz, hogy 18. századi átiratban, másolatban, de az érseki, esztergomi érseki levéltárban megvan, amelyben 1505-ben az orosziak azt vallják, Bakóc Tamással szemben birtokjogi vita van, hogy ők jásztelek pusztát a filiszteusok eltávozta óta békességesen bírják, és ezt vallják 1505-ben. Nem írják, hogy mikor távoztak el ezek a filiszteusok.
Ez egy... És kik voltak ők?
A filiszteusok, nagyon érdekes, ugye ismerik a Bibliából, hogy...
Sámson.
Igen, így van. Valamiért, és nem tudjuk ennek az okát, a középkori jászokat is filiszteusnak mondják az oklevelek. Tehát kezdetben jázónész, jászok, majd ezt az etnikai megnevezést fölváltja ezt a filiszteus név. Ez nem gúny név volt, saját magukat is így nevezik, illetve az uralkodóknak a jászok számára kiadott kiváltságlevelek, illetve azok megújításai mondják filiszteusnak ezt a jász társaságot. Nem tudni, hogy miért. Mai napig nem tudjuk ennek az okát. És a lényeg az, hogy nem is jászoknak nevezik, hanem filiszteusoknak, ami ugye kiváltságolt jászoknak a megnevezése. Tehát így emlegeti őket, nem adja meg a pontos időpontot, hogy mikor mennek el ezek jásztelek puszta, mikor lesz a jásztelekből telek, illetve puszta, hiszen mind a kettő ugye elhagyott dezertának mondják ugye a latinba, települést mutat. Azt tudjuk, hogy 1505-ben már valamikor régen elköltöztek azok a jászok, akik korábban ott laktak, és akiknek a jogán dézsvamentességet szeretne az oroszi közösség. Hogy hova költöztek? Hát csak egyetlen egy helyre költözhettek a késői középkorba, az a mai jászság területe. Ez ugye egyetlen egy adat, talán egy jéghegynek a csúcsa, vagy maga a jéghegy, ezt majd az utókor eldönti. A kutatás minden esetre egy lehetséges teória arra vonatkozóan, hogy hogyan is kerülhettek a jászok, vagy mikor kerülhettek, tényleg Nagy Lajos alatt kerültek a mai jászság területére. Elég nehéz elképzelhető, hogy egy évszázad alatt itt voltak, és csak egy évszázad eltelte után bukkannak föl, akkor viszont hirtelen 1370-től kezdve minden évtizedben van egy-két oklevél, négy szállás, vagy később megjelenik Apáti, még később aztán Berény, amelyik ugye a központtá válik. Van egy olyan oklevél, az a jászsági jászok első említése, hogy az árok melléki jászokat, ez ugye a mai jászárok szállás akkori lakói, 1366-ban a jóval északabbra lakó Tar hasznos és pásztó határának használatától eltiltják az ottani birtokos nemesek, nem csak az árok szállásiakat, hanem a szomszédos Gyöngyös Solymos, Gyöngyös Tarján lakóit is, de a legtávolabbiak 40 kilométerre körülbelül a légvonalban ezek az árok szállás kutatásja. Miért használtak ilyen messze eső határészeket vajon? Hát a kutatás föltette azt is, hogy talán azért már itt annyira fejlett mezőgazdaságot vittek, hogy itt a környező határ nem is volt elég az ő termelésükhöz. Ennek a jásztelek pusztának a fényébe én merem állítani, hogy talán korábbi szállásukat használták, tehát oda visszajártak, ahol korábban laktak, ha csak átmenetileg néhány évtizedre is, és hát ezt a fejezetet akarták lezárni az ottani birtokosok, hogy ugye tessék akkor az új helyen árok mellékén, ugye csőszárok mellett élni és gazdálkodni, és akkor mi határainkat hagyják békén ezek a jászok. Tehát két viszonylag apró nyom van, az egyik a Cserhátból, a másik pedig a Mátra és a Cserhát határvidékéről, illetve bocsánat, ha inkább a Börzsöny, talán még a Récsel környéke, vagy a kettő határa. Tehát ez a két szorványos adat azt mutathatja, hogy a Dunától keletre is voltak olyan jász közösségek, akik az uralkodót követték 1320-as években, Visegrád közelébe. Majd amikor Nagy Lajos alatt az ő katonai, illetve testőrszolgálatuk lévén, ugye Nagy Lajos már professzionális zsoldos csapatokra támaszkodott elsősorban, főleg az itáliai hadjáratokba, kvázi fölöslegessé vált, vagy helyettesíthetővé vált magasabb szintű képzettségű egységekkel, akkor költöztették őket ide a jászság területére.
Nekem azt tűnik fel, hogy földrajzilag a Börzsönyben levő jász település egy viszonylag kis hely, míg a jászság szinte egy egész megye. Hogy tudtak ennyire kirajzolni, vagy benépesíteni ezt a vidéket?
Igen, ez egy felettébb jó kérdés, tehát ez sem magyaráz meg mindent, ez lehet a jéghegy csúcsa, ha lesz, még az utókor én sajnos nem igazán hiszem, hogy fogok tovább foglalkozni ezzel a témával, de hogyha az utánunk jövő kutatás talál még olyan helyet a Börzsöny vagy Cserhát vidékén, ahol tényleg élhettek jászok néhány évtizedik és utána eltűntek nyom nélkül, akkor megoldódhat a jász közösség. Egyébként van még egy dolog, ami nagyon érdekes, Berény, ami ugye jász központtá válik a 15. században. A ferencesek ott telepednek meg Mátyás király idején, és a legkésőbbi jász település, ami felbukkan a forrásokban, 15. század elejéről van rá adat. Volt egy korábbi oklevél, arról kiderült, hogy az hamis, amit 1357-esnek hittek egy határper kapcsán. Hogyan lesz Berény néhány évtized alatt központ? Szinte a semmiből, honnan jön a Berény név. Ugyanis az Agyva völgyében több olyan határjárás is van, amiben felbukkan Kerekudvar, fölbukkan Káta, ez nem Nagy Káta, hanem Egres Káta, az Egres név is, fölbukkan a talán a János Hida határában levő Kér puszta, akkor még talán lakott birtok, és nem bukkan föl Berény. Tehát ott mászkálnak határjárás gyanánt az Agyvának azon a részén, ahol a későbbi Berény, Jászberény kialakul, és Berény neve egyszer sem bukkan fel ezekbe. Itt van 4 vagy 5 határjárás is néhány évtizeden belül, és nem bukkan fel a Berény név. Akkor bukkan fel, amikor már a jászok is fölbukkannak. A Berény nem jász eredetű név, tudjuk, ugye nagyon sok helyen előfordul a Kárpát-medencében, majd Magyarország területén is. Az Alföldtől elkezdve a Dunántúlig, Lovasberénytől Mezőberényig sok helyen megtalálható. Az érdekessége, hogy ezek a berendi, ez is valamiféle keleti steppéről való társaság lehet. Én ezekhez sajnos nem nagyon értek, tehát ők is valami betelepített katonáskodó, vagy testőrködő népelem lehet. De hogy a jászberénynek nevet adó Berény az miért a jászokkal együtt bukkan föl, ennek is lehet egy magyarázata az. Jásztelekről beszélek, hanem az előbbi ma Récsághoz tartozó, középkorban nagyorosziak által birtokolt jásztelek pusztának az északi szomszédja Borsos Berény. A középkorban csak Berénynek hívták. Én el tudom képzelni azt is, hogy amikor ezeket a jászokat oda költöztették, hát a Berényi puszta szélén laktak ők, és magukat Berényi jászoknak nevezhették. Ha ugye Nagy Lajos idején kerültek, ha ez a teória igaz, akkor hozhatták magukkal a helynevet az új helyükre is, és akkor ők alapították Berényt, és ezért nincsen rá korábbi írásos forrás. Természetesen ezek képlékeny dolgok, tehát magam is elismerem, hogy sajnos, hogy amikor Jászberény történetét írtuk, akkor ez a dolog még nem került elő, nem is került bele. Tehát ez az elmúlt 2-3 év agyszüleménye, majd az utókor eldönti, hogy ebben mennyi a realitás.
A jászok letelepedésének új elméletét Törőcsik István régész múzeológus osztotta meg önökkel, és ezzel már a összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.